16. fejezet. Hogy kaptam ajánló levelet folyt tábornokhoz? Danley barátunk meggyőzi anyámat, hogy nekem valóban Párizsba kell utaznom. A búcsú. Lafitte és Peregő. Három dolog, amit Menesson közjegyző a lelkemre köt. Elhagyom Villé Cotterett. Egy reggel odamentem anyámhoz. Nem üzensz valamit Danleynak? Kérdeztem. Átmegyek Votiba. Mit akarsz Danleytól? Ajánló levelet folyt tábornokhoz. Danley apámnak régi barátja volt. Egyszer, amikor vadászat közben megsérült, elvezették mi hozzánk, ahol aztán Lekosz doktor igen ujjesen leamputálta a hüvelykujját. Lábadozása idején anyám oly féltő gonddal ápolta, hogy azóta nem csak anyám és nővérem sorsát, hanem az enyémet is szívén viseli. Ügyeit Menesson közjegyző intézte, és amíg ott írnokoskodtam, sokszor jártam hivatalos küldetésben Votiban, de akár így, akár a saját jó szántamból látogattam, meg mindig kitörő örömmel fogadott. Ezúttal a saját jó szántamból mentem át. Egyszer, amikor folyt tábornokot fölvették a képviselők névjegyzékébe, a választók ellenezték jelölését. Danley azonban pártfogolta a jelöltségét, és a tábornok az ő befolyásának köszönhette, hogy mégis képviselő lett. Az, hogy a jeles hazafi milyen fontos szerepet játszott a képviselőházban, közismert. Pedig folyt tábornok nem volt ékes beszédű szónok, hanem több annál. Lelkes ember, akit minden nemes szenvedély lángra lobbantott. Amíg ott ült a képviselőházban, egyetlen fontos ügy se került el a figyelmét. Szívvel lélekkel támogatta az arra érdemes ügyeket, de minden tisztátlant elszántan üldözött. Ráadásul, mint az igazság többi megszállottja, ő is egész életét beledobta ebbe a soha meg nem szűnő, elkeseredett küzdelembe, ennek köszönhette a halált és a halhatatlanságot. Folyt tábornok, aki 1823-ban lépett a népszerűség tetőpontjára, időről időre hírt adott Danleynak, megírta, mire jutott munkájában, így fejezte ki háláját és ragaszkodását a szerény vidéki ember iránt. Danley a két levelet a lehető legmelegebb szavakkal, kész örömmel megírta, majd az iránt érdeklődött, milyen pénzforrásokkal rendelkezem. Elébe tártam a helyzetet, nem hallgatva el a leleményes eszközöket sem, amelyek segítségével idáig jutottam. Hidd el, mondta. Most a legszívesebben átnyújtanám neked a pénztárcámat, ha ezzel nem rontanám el a te ügyességed remek összhangját. Aki elérte, amit te, az levizsgázott életre valóságból. Neked ezzel az 50 frankkal kell célt érned. Kár volna megcsorbítani azt a dicsőséget, hogy mindent magadnak köszönhetsz. Menj hát békével, emelt fővel, de ha bármikor szükséged lesz a segítségemre, csak írnod kell. Tehát, ön szerint az ügyem nem reménytelen? Kérdeztem. Dehogy. Én bízom benned. Eljön csütörtökön Villé Cotterettbe? Csütörtökön tartották nálunk a heti vásárt. Igen. Miért kérdezed? Mert akkor szeretném megkérni arra a szívességre, hogy ezt a bizalmat ossza meg édesanyámmal. Ő nagyon sokra tartja az ön véleményét, és úgy telebeszélték már a fejét, hogy én semmire sem viszem. Ami igaz, igaz, eddig még nem sok jelét adtad nagyra hivatottságodnak. De csak azért, kedves Danley úr, mert eddig csupa olyan munkát kívántak tőlem, amihez nem volt kedvem. Most azonban, amikor végre azt tehetem, amire hajlandóságot érzek, meglátja majd, hogy milyen szorgalmas leszek. Vigyázz, mert én a nevedben kezeskedni fogok érted anyádnál. Megteheti. Felelek magamért. Két nap múlva, ahogy megígérte, Danley átjött Villé Cotterettbe, és meglátogatta anyámat. Kilestem jövetelét, vártam egy ideig, amíg belemelegszenek a beszélgetésbe, és az alkalmas pillanatban beléptem. Anyám sírt ugyan, de éreztem, hogy már döntött. Meglátott, felém nyújtott a kezét. Itt hagysz? Kérdezte. Végleges az elhatározásod? Muszáj, anyám, de kérlek, nyugodj meg. Hamarosan viszont látjuk egymást. Igen, ha majd kudarcot vallottál, és szépen hazajössz Villers-Cotterêtbe. Nem, nem, anyám, épp ellenkezőleg, sikerem lesz, és akkor felköltözöl hozzám Párizsba. Mikor akarsz utazni, fiam? Nézd, édesanyám, ha az ember egyszer így nagy dologra szánta rá magát, akkor legjobb azonnal belevágni. Kérdezzük meg Danri urat. Helyes. Nem tudom, hogy vetted le a lábáról, de ami igaz, az igaz. Danri úrnak biztos ítélőképessége van, anyám. Tisztán látja, hogy minden, ami érvényesülni akar, csak a neki megfelelő környezetben érheti el, amire hivatva van. Én belőlem sem lenne jó közjegyző, és jó ügyvéd sem. Se jó végrehajtó. Adószedőnek meg egyenesen síralmas lennék. Azt is tudod, hogy 3 tanító rokkant bele, amikor a szorzásnál magasabban fekvő régiókba akart nekem utat mutatni. Nos, én azt hiszem, ennél mégis többre vagyok hivatva. Mire, te boldogtalan fiú? Esküszöm, anyám, nem tudom. De neked még emlékezned kell, hogy mit mondott az a jósnő, akit a jövőn felől faggattál. Anyám csak sóhajtott egyet. Hogy szólt ez a jóslat? Érdeklődött Danré. Elmondtam. A jósnő kijelentette. Asszonyom, hogy mi lesz a maga fiából, nem tudom. Én csak azt látom, hogy mint a hegymászó, aki egymás után mássza meg a csúcsokat, a felhőkön és a csillagokon is túl oly magas posztra emelkedik, mint kevesen. Azt nem merem állítani, hogy parancsolni fog az embereknek, de látom, amint beszél hozzájuk. Sorsát nem tudom pontosan körülírni, csak annyit mondhatok biztosan, hogy olyasfajta emberek közé tartozik, akiket felsőbbrendűeknek nevezünk. Vagyis, kérdezte nevetve anyám, király lesz a fiamból? Nem, nem, csak valami olyasféle, ami talán még irigylésre méltóbb, hiszen nem minden uralkodónak van korona a fején és jogar a kezében. Ezt nem is bánom, mondta anyám. Sose szerettem volna Napóleon anyja lenni. Még csak 5 éves voltam Danré úr, amikor ez a horoszkóp készült rólam, de én nagyon szeretném, ha igazat jósolt volna ez a nő. Hiszen ön is tudja, hogy a jóslatok sokszor nem azért valósulnak meg, mert meg kell valósulniuk, hanem azért, mert határozott célt tűznek azok elé, akikről szólnak. Olyasféle biztonságot ad ezeknek az embereknek, mely irányítani tudja az eseményeket, és módosítja a körülményeket annyira, hogy a végén valóban elérik a kitűzött célt. A jóslat nélkül még a létezését sem ismerték volna a föld céljuknak, és elmentek volna mellette. Csak azt szeretném tudni, honnan veszi mindezt, kiáltott fel anyám. A meggyőződéséből, válaszolta Danré. Tehát ön is úgy gondolja, hogy el kell utaznia? Ezt tanácsolom. És ismeri az anyagi helyzetét? 50 frankja van, és kifizetik az úti költségét. És ennyi elég? Elég, ha sikerül, amit tervez, és ha a sors valóban azt az utat jelölte ki számára, amit ő a magáénak vél. Viszont 1 millióval a zsebében se vinné semmire, ha nincs meg az elhivatottsága. Hát akkor, ha minden áron menni akar, hadd menjem. Mikor indulhatok, anyám? Amikor akarsz, de legalább 1 napot adj még nekem. Szívesen, anyám, lásd, veled töltöm a mai napot, a holnapit és a szombatot. Szombaton este a 10 órás postajárattal indulok, hogy reggel 5-kor Párizsban legyek. Így bőven lesz időm, és Adolfot is otthon találom. Jaj, sóhajtott föl anyám, ő tett téged tönkre. Sóhaját elengedtem a fülem mellett, annyira biztos voltam benne, hogy véghez viszem, amire vállalkoztam. Elindultam, hogy sorban elbúcsúzzam mindenkitől. Adél időközben férjhez ment, mióta asszony lett, nem találkoztam vele. Írhattam volna neki, de féltem, hogy levelemet felnyitja a férje, és esetleg hírbe hozom. Inkább közös barátnőnkhöz siettem, Louise Brizethez. Szegény kislány, keservesen sírdogált, Sollé miután befejezte erdészeti tanulmányait, kénytelen volt hazamenni a szüleihez, és elvitte magával egy fiatal lány első szerelmének minden reményét. Ariadnét hoztam föl neki példának. Azt ajánlottam, kövesse példát, sőt, azt hiszem követte is, és abban, hogy követte, nekem is volt egy kis részem. Ti drága, kedves fiatalok, ifjúkorom gyöngéd és kipróbált barátai. Mostanában nincs már egyetlen percem sem, melyet magaménak mondhatnék, időm másoké, mintha valamilyen közös jószág volnék, amelyhez mindenkinek joga van. Ha véletlenül eljutok hozzátok, vagy ti vetődtök ide, nem szentelhetek nektek annyi időt, amennyivel az emlékezésnek és az érzelmeimnek tartozom, de ígérem, ha egyszer lesz néhány üres órám, ami nem biztos, mert Tiaulon is egész életében eredménytelenül harcolt érte, nektek adom úgy, hogy senki el ne vitathassa tőletek. Hiszen annyi szép emléken fűződik hozzátok, hogy két kézzel szórhatnátok öreg fejemre virágaitokat, és ugyanolyan széppé varázsolnátok életem alkonyát, mint ifjúkoromat. Amikor Louisétól elbúcsúztam, betértem Menesson közjegyzőhöz, hiszen nem voltunk rosszban egymással. Amióta elváltunk, megnősült, és úgy látszik, a házassága szokottnál is kétkedőbbé tette. No nézd csak, ki jött. Mi szél hozott ide? Búcsúzni jöttem. Végképp elhagysz minket? Szombaton este. Mennyi pénzed van? 50 frankkal a zsebemben utazom el. Kedves barátom, van, aki ennél kevesebbel is elmert indulni. Például Lafitte. Nos, hát én éppen hozzá készülök. Talán kapok állást az irodájában. Próbáld meg, csak vigyázz, ha véletlenül egy tűt látsz a földön heverni, szedd föl és rakd a kandallóra. Miért? Mert Lafitte, amikor még nálad is szegényebben Párizsba érkezett, elment Peregőhöz, a bankárhoz, éppen úgy, ahogy te készülsz most Lafitthoz. Állást akart kérni Peregő irodájában, éppen úgy, mint most te az övében. Csak hogy a Peregő irodában nem volt üresedés. S Lafitte, amikor értesült erről, elindult az ajtó felé szomorúan, s lógó orra a föld felé mutatott, akárcsak Aubry atyáé a sír felé. Egyszerre csak észrevett, nem is a padlón, hanem a szőnyegen egy tűt, mint hogy rendszerető ember volt, lehajolt, fölvette, és a kandallóra tette, mondván, semmi különös, uram. Peregő azonban jó emberismerő volt, és felfigyelt rá. Úgy vélte, hogy egy ember, aki nem röstel fölszedni egy tűt, alig, hanem rendszerető természet. Ennél fogva utána szólt Lafittenak, uram, mondta, maradjon, meggondoltam magam. De hiszen azt mondta, hogy nincs hely az irodában. Ha nincs hely, akkor csinálni kell, mondta Peregő, és odavette Lafitte a társnak. Nagyon tanulságos a történet, kedves Menesson úr, és köszönöm, hogy elmondta, csak attól félek, én nem sok hasznát fogom látni, mert sajnos nem vagyok aféle tűket összeszedő alkat. Ez a te legnagyobb bajod, fiam. Vagy a legfőbb érdemem, de ez majd elválik. Mi jót tanácsol nekem, közjegyző úr? Kérdeztem. Azt, hogy óvakodj a papoktól, gyűlöld a burbonokat, és ne felejtsd el soha, hogy a köztársaság az egyetlen államforma, mely méltó egy nagy néphez. Tisztelt közjegyző úr, ha megengedi, hogy mindkét oldaláról megvizsgáljam a kapott tanácsot, azt válaszolnám, úgy van, egy nagy népnek nincs más méltó államformája, és én, ha egyáltalán vagyok valaki, ugyanolyan köztársaság párti vagyok, mint ön. A burbonokat azonban se szeretni, se gyűlölni nem tudom. Úgy mondják, hogy ezen a családfán termett már egy szent király, egy jó király és egy nagy király. Szent Lajos, 4. Henrik és 14. Lajos. Ami pedig utolsó uralkodóját illeti, egy kozákló farán lovagolt vissza Franciaországba, és véleményem szerint ezzel rontotta el itt a dolgát. Én is emiatt fordultam ellenük. Egyszer, ha eljön ennek a napja, és kiáltani kell, hogy menjek, vagy lőni kell, hogy takarodjanak, akkor az én hangomra és az én puskámra is számíthatnak mindazok, akik velük torkig vannak. Két nappal később búcsúlátogatást tettem a temetőben. Ezt a kegyeleti sétát anyám nap mint nap megtette, és ezúttal vele mentem, aztán elindultunk az aranygolyó fogadó felé. Itt kellett felszállnom a városonkon áthaladó postakocsira Párizs felé.